90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiadós csapadék várható kett hajnalig, áradni fog a Duna, a Lajta és a Rába is, írta a Hungarometa Facebook oldalán. Jelenleg hidegfront húzódik Magyarországtól kissé nyugatabbra, Olaszország északi részei fölött jelenleg is képződik Boris, az a mediterrán ciklon, amely a hétvégén és a jövő hét elején a Kárpát-medence felett törvénylik majd. Drámai különbséget mért az időkép a hőmérsékletben. A nyugati szegletben délután Felső-Szölnökön 9,1 fok volt csupán, miközben Mohácson 29,3 fokot mutatott a hőmérő. Németország szétveri a schengeni rendszert, először azzal, hogy nem engedte megfelelően védeni a külső határokat, most pedig azzal, hogy visszaállítják a belső határellenőrzést, hangzott el a kormányinfón. Örömteli, hogy felismerték a veszélyt, de sajnos ezeknek a döntéseknek jelentős negatív hatása lesz az Európai Unió gazdaságára, fejtette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a kormányülésen mandátumot adtak Bóka János miniszternek az Európai Bizottsággal való tárgyalása a migrációról szóló bírság kapcsán. 2015-ben Magyarország elsőként szólalt fel a külső határok védelmének fontossága mellett, emlékeztetett. Elhangzott, a kormány tárgyalt a jövő évi költségvetés célkitűzéseiről, a minimálbért a bruttó átlagbérhez köthetik 2025-től. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárgyal a munkaadókkal és a munkavállalókkal, hogy minél nagyobb béremelés legyen, amiről tehát nem a kormány dönt. A magyar munkavállalók számára alapvető érdek a minimálbéremelés, mondta Gulyás Gergely, hozzátéve az általában jelentős hatással bír azok számára is, akik nem minimálbérből vagy garantált bérminimumból élnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, október végéig döntenek a szakmunkás hitelről is. A cél, hogy egyszerűen és gyorsan jussanak hitelhez azok is, akik 18 éves koruktól dolgoznak, így diákhitelre nem jogosultak. Szó volt arról, egyelőre nincs döntés a jegybank következő elnökének személyéről. 84 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az utóbbi hetekben, mondta el a kormány szóvivő. Vitályos Eszter az elvégzett munkák között megemlítette a 25-ös főút Eger és Szarvaskő közötti, valamint a 2506-os Szilvásvárad felé vezető út teljes körű felújítását is. Magyarország versenyjogot sértett az ÁSTOP bevezetésével. Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely arra kötelezte a kereskedőt, hogy bizonyos mezőgazdasági termékek meghatározott áron és előre meghatározott mennyiségben legyenek árusítva. Olvasható az Európai Bíróság ma közzétett ítéletében. A Spár áruházláncnak nem kell megfizetni a 2023-ban ezért kiszabott büntetést, hangzott el a kormányinfón. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig reagálásában leszögezte, a bíróság a családok helyett az árdrágító és profithajház multik oldalára állt, amelyek profitészségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a Bosznia-Hercegovinai Szerb Köztársaság elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról volt szó, arról, hogy Magyarország az EU tanácsának soros elnökeként hogyan tudja előmozdítani a folyamatot. Dodik után Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök tett látogatást a Karmelitában. A luxemburgi kormányfő Orbán Viktor meghívására érkezett Budapestre, hogy megvitassák az Európai Unió tanácson magyar elnökségének prioritásait és az aktuális nemzetközi kérdéseket. A botrányhős villámgyorsan beállt a sorba, Brüsszelbe landolva már is elkezdte fújni az ottani megrendelők nótáját, a brüsszeli migrációs szabályok betartását követeli a kormánytól, ugyanezt hallgatjuk évek óta az összes bevándorláspártitól, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigmond Barna Pál közölte, hamar bedarálta a Tiszát a migrációpárti Európai Néppárt. A Tisza párt szerint hazudik a kormány az illegális migráció és a gazdasági migránsok betelepítése kapcsán, erről írt előzőleg a pártelnöke a Facebookon. Magyar Péter szerint a kormány vidék és családbarátnak hazudja magát, miközben sok tízezer gazdasági migráns betelepítésével formálja át és építi le véglegesen a magyar vidéket. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta a Revolut bank prominenseit. Nagy Márton kiemelte, a digitális gazdaság mára a teljes GDP legalább 25%-át adja, a fejlett technológiák használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. Végül az időjárásról. Holnap nagy rész borult lesz az ég, kiadós eső érkezik, sokfelé a szél is felerősödik. A hőmérséklet pénteken hajnalban 15-16, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas, ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szűz Mária szent neve, Mária neve napja. A régiek, így Krisztus korában is a neveknek komoly jelentőséget tulajdonítottak. Meggyőződéssel vallották, hogy a nomen est omen, a név jós jel, előjel, intőjel, sors meghatározó szerencse kívánat. Mária neve héberül Miriam, amelynek mintegy 60 féle jelentést tulajdonítanak a kutatók. Jézus idejében a Mariam formát használták, ami az arám mara, úr szóból eredeztetve úrnőt jelent. A rabbik a marár szóból származtatják, és a keserűség fogalmával fordítják. A görög szentatyáknál főleg három értelmezés szerepel, úrnő, megvilágosító, illetve tengernek mirhája. Szent Jeromos a tenger csillagának mondja, de sokszor fordítják az Isten kedvence, kedves leánya és a szépséges kifejezésekkel is. Szűz Mária szent nevének ünnepét először Spanyolországban kezdték ünnepelni a 16. században, de csak Bécs fölszabadulása után, 1683. szeptember 12-e után Boldog 11. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé az egyházban, mint háladó ünnep, és pedig a török veszedelemtől való megszabadulásért azon a Mária születésének évfordulóját követő verőfényes őszi vasárnapon, amikor Szobieszki János lengyel király vezetésével elkezdődött a császári csapatok sorsdöntő győzelme. A császári udvar már előbb Passauba menekült, ahol első Lipót egész családjával naponta buzgón imádkozott a passaui segítő szűzanya kegyképe előtt, és kérte a Szent Szűz segítségét. Ez a kép azóta is nagy tiszteletnek örvend. Németországban mintegy 500 helyen tisztelik a segítő szűzanyát, Mária Hilfben pedig, Passau felett, a török hadi jelvények ma is emlékeztetnek az egykori eseményekre. Az említett győzelem után kezdődött el Magyarország 150 évig tartó török iga alóli fölszabadítása. Megemlítjük, hogy ezen a napon van Csíksomlyón Mária neve napi kis búcsú. Az evangélium kijelentése, a szűz neve Mária volt, valóban megalapozza Szűz Mária szent nevének ünnepét. Szűz Mária szent nevének ünnepe a minden veszedelmektől való megszabadulásunk reményének és megváltásunk beteljesedésének ünnepe. Mária szent neve a Krisztus hívők számára így, akár csak egykor, most és mindenkor a keresztény reménység jele, amely ékesen hirdeti, hogy megmentő Istenünknél oltalmat, segítséget, üdvösséget nyerünk. Gyönyörűen írja Szent Bernát egyik beszédében a szűz neve Mária. Szóljunk valamit erről a névről is, amelyet a tenger csillagának szoktak fordítani, és ami nagyon illik a szűzanyára. Ő az a nagyszerű és kiváló csillag, amely magasba emelkedett, életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel és világoskodjék jó példájával. Aki Máriára tekint, annak hamarosan észre kell vennie karján az Isten fiát, a világ világosságát. Máriának Isten fiához, Jézushoz fűződő, legbensőségesebb kapcsolata miatt érthetjük meg igazán Szent Bernát ma is megfontolandó szavait. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a kevésség, a hatalomvágy, a mellőzés vagy hiú vetélkedés hullámai között hánykolódsz, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság vagy a testvágyai fenyegetik lelked hajóját, nézd Máriát. Veszélyben, szükségben, kétségbeesésben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közben járó imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni. Ha őt kéred, nem fogsz kétségbe esni. Ha rágondolsz, nem térsz rossz útra. Ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni. Ha ő védelmez, nincs mitől félned. Ha ő vezet, nem fogsz elfáradni. Ha ő kegyes hozzád, célba érsz. Ilyen csodálatosan beszél Szent Bernát Máriáról, Mária szent nevéről. Az egyház hivatalos imádságában a reggeli dicséret himnuszát így imádkozzuk. Örülj Krisztus szűzszülője, kit Gábriel köszöntése szűznek s anyának nevez. Örülj kegyelemmel teljes, szülésed nem volt gyötrelmes, lilium vagy, szép, nemes. Örülj, hiszen egyszülötted, meghalt, bár, de visszanyerted, él, ragyog, föltámadott. Örülj, Krisztus, mennybe szállott, láttad, amint te világot, messze hagyva távozott. Örülj, te is felvétettél, s dicsőséggel övesztettél a mennyei trónusig. A te méhed szent gyümölcse, lelkünk éhét, hogy betöltse, te általad adatik. Szeléd és kegyes szűz kérünk, életutunk, szent reményünk, kegyelemmel teljes szűz, szent fiattól esdj kegyelmet, mely örökre veled minket boldogságban összefűz. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Krisztushoz való tartozás döntéséről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélekszavában a döntéseinkről elmélkedünk, döntések Krisztusban. Mindannyiunk élete döntések sorozata. Hozunk rövidtávú döntéseket, pillanatnyi döntéseket, középtávú, hosszútávú és alapdöntéseket. és ezek a döntések szabad akaratból történnek, amit az Istentől kaptunk ajándékba. Kinek küzdött volna már közülünk döntésképtelenséggel, vagy nehéz döntésben kine lett volna közülünk, nehéz döntéshelyzetekben, amikor kerestük a segítséget, hogy hogyan döntsünk, és aztán nagyon sokszor jól döntöttünk életünkben, de van, amikor rosszul döntöttünk, és minden döntésünknek következménye van, és minden döntésünkért vállalnunk kell bizonyos mértékben a felelősséget. És ebben a lélekszavában egy kicsit elmélkedjünk arról, hogy hogyan is döntsünk bizonyos helyzetekben, mik nehezítik meg a döntéseinket, mik bénítanak meg esetleg minket, és döntésképtelenekké válunk, hogyan tudunk jól dönteni jó és rossz között, vagy hogyan tudunk dönteni két jó között. Legelőször nézzük meg, hogy a döntésről hogyan tanít minket a katolikus egyház, a katolikus lexikon. Így írja: a döntés a lelkiismeret ítéletét követő akarati állásfoglalás. Alapföltétele az akarat szabadság. Erkölcsi minősége a tárgyától függ, eredménye az emberi cselekedet. A Szentírás szerint a jó és a rossz nem elvont fogalmak, hanem az Isten mellett vagy ellen való döntés következményei. A sínai kőtáblák, a hegyi beszéd tanítása, Jézus felszólítása a követésére bizonyítja, hogy az ember döntésre képes és kötelezett. Döntése a földi életben történik, és meghatározza az üdvösséget. A legújabb kor teológiája szerint a döntésnek fokozatai vannak, és az ember sorsát egy alapvető döntés, az úgynevezett opció fundamentalis határozza meg. Az egyes konkrét döntések csak ennek fényében értelmezhetők, és teljes értelmében csak egy másik személy, a te, Isten vagy a felebarát előtt valósul meg. A döntés a mindennapi apró választásainkat befolyásolja, de csak a halálban teljesedik be, Karl Rahner szerint. A szubjektivista és individualista áramlatok új módon értelmezik a szabadság kapcsolatát az erkölcsi törvénnyel. Gyengítik vagy egyenesen tagadják a szabadság függőségét az igazságtól. A személyes lelkiismeretet teszik az erkölcsi ítélet legfőbb fórumává, mely minden külön indoklás nélkül és tévedhetetlenül dönthet a jó és a rossz kérdésében, és az igazság helyett az őszintesség, a hitelesség, a magammal való összhang lesz a döntés kritériuma. Az egyház ugyanakkor változatlanul arra figyelmeztet, hogy óvakodjunk a földi dolgok autonómiájának hamis felfogásától, mely szerint a teremtett dolgok nem függetlenek Istentől és az igazságtól, és az ember bánhat velük anélkül, hogy összefüggésbe hozná azokat a teremtővel és a tőle kapott törvénnyel. Az igazi szabadság nem más, mint az ember Isten képmás voltának legvilágosabb jele. Isten ugyanis szándékosan hagyta az embert a saját döntésére, hogy így az a maga elhatározásából keresse teremtőjét. Ebben az értelemben mondható, hogy a felebaráti szeretet mindenek előtt és kizárólagosan a másik ember önmagára vonatkozó szabad döntésének tiszteletben tartását jelenti. A Szentírásban, a második törvénykönyv 30. fejezetében, 15-20. verséig így fogalmaz: nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokosodsz, s az Úr a te Istened megáld azon a földön, ahová indulsz, hogy birtokba vedd. Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni, s neki szolgálni, akkor ma tudtotokra adom. Menthetetlenül elpusztultok, s azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve érkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet, életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá, mert ez jelenti számodra az életet, s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyádnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neki adja. A választott népnek üzeni ezt az Úr, amit az imént hallhattunk, de ugyanúgy nekünk is, mi is az ő választott népe vagyunk, és elénk tárja az életet és a halált, áldást és átkot, és mi döntünk, hogy melyiket választjuk. Isten megteremtette egy gyönyörű szép világot, és abba beleteremtette az ő törvényeit, fizikai törvényeket, erkölcsi törvényeket, és én dönthetek arról, hogy ezeket a törvényeket elfogadom, és az Istent is elfogadom, vagy pedig más istenek felé, bálvány istenek felé hajlok. Így dönthetek életről és halálról. A napokban a plébánián fölkeresett egy hívem a faluból, és beszélgettünk, és kiderült, hogy régen elhagyta a templomot, a szentségeket, és amikor megkérdeztem, hogy miért döntött úgy, hogy nem jár többet templomba, miközben első áldozó volt, minisztrált, rendszeresen járt templomba, és egyszer csak elhagyta. És megkérdeztem tőle, hogy ez miért történt. Miért döntött így? És nem nagyon tudott választ adni. Nem tudta megmondani, hogy miért történt ez. Mondott ilyen, olyan indokokat, amit ő maga is érzett, hogy nem teljesen állják meg a helyüket. És úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon miért hozzuk meg ezeket a számunkra negatív, rossz döntéseket, és maradunk meg ebben a döntésben hosszú évtizedeken keresztül. És látszott az illetőn, hogy hajlik arra, hogy visszatérjen, és az is látszott rajta, hogy a szíve itt van, de mégis évtizedek óta nem volt templomban. Ezt a döntést hozta meg. És én biztattam arra, hogy ezen a döntésen változtasson, és hozzon egy új döntést, hozza meg a döntését Krisztus mellett, a templom mellett, a közösség mellett, a szentségek mellett, az üdvösség mellett. És csak imádkozni tudok, hogy ezt az újabb döntését meghozza. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az egyházról a mai világban a következőket írja a szabadság értékéről. Az ember azonban csak szabadon fordulhat a jó felé, mely szabadságot kortársaink nagyra értékelik és lázasan keresik, méltán. De gyakran visszaélnek vele. Úgy tekintik, mint kötetlenséget, hogy mindent megtehessenek, ami élvezetet okoz, még a rosszat is. Az igazi szabadság azonban az Isten képiség nagy jele az emberben. Isten ugyanis az embert a saját döntésére akarta bízni, hogy a maga elhatározásából keresse teremtőjét, s hozzá ragaszkodva szabada jusson el a teljes és boldog tökéletességre. Az ember méltósága tehát megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék, tudnilik személyként belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön vagy merő külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg. Ezt az Isten irányultságot, a bűntől megsebzett emberi szabadság teljesen csak Isten segítő kegyelmével tudja megvalósítani. De mindenkinek számot kell majd adni a saját életéről Isten ítélőszéke előtt, hogy jót vagy rosszat cselekedett-e. Ádám és Éva a paradicsomban a bűn elkövetése előtt bármit tett, mindent jó döntése alapján tett. Míg nem, egyszer Éva hozott egy rossz döntést, és aztán Ádám is ezt követte. bejött a bűn a világba, és a bűn következménye, hogy az ember értelme elhomályosul, az akarat rosszra hajlóvá válik, és az erők elfogynak. És ez az oka annak, hogy az ember képes rossz döntésekre is. Belegondoltam abba, hogy a szűzanya soha nem hozott rossz döntést életében, mert teljesen Isten akaratában élt, és kegyelemmel teljes volt. És gondolhatnánk arra az esetre, amikor Jézust otthagyták 12 évesen a templomban, de nem hiszem, hogy azért, mert rossz döntést hozott a szűzanya, talán Szent József hozott rossz döntést, mert ő nem volt tökéletes, bár igaz ember volt, és a szűzanya pedig Szent Józsefnek engedelmeskedett. Az engedelmesség, ha nem bűnről van szó, akkor mindig jó döntés. Tehát a szűzanya soha nem döntött rosszul, és amikor az angyal megjelent neki, és hozta az üzenetet, akkor is döntött, azt mondta, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Ő gondolkodott, rögtön döntött, nem kérdezte meg a szülei véleményét, de ezt a döntést előkészítette az ő bűntelen élete, a teljes Istenben való élet. És Jézus, aki még rajta kívül mindig jó döntést hozott. És a nagy döntések előtt, például amikor meghívta az apostolokat, fölment a hegyre, imádkozott, és az atyával megbeszélte a döntést. Rajtuk kettőjükön kívül még a legnagyobb szentek is hoztak rossz döntéseket életükben. Ott van például Szent Ágoston, aki életének az első felében döntések sorozatát hibázta el, de aztán ott a milánói kertben hozott egy jó döntést, egy alapdöntést, ami alapján aztán berendezte az életét. És utána a döntései egyre inkább Isten akaratába illeszkedtek bele.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnalleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Krisztushoz való tartozás döntéséről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést folytatja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a diósgyőri egyházközségnek a rádiós csoportjával, a másik rádiós csoportjával, hiszen mostanában sikerül felváltva jönnünk. Hála Istennek több lelkes csapattag is van, akikkel tudunk itt a rádióban is szolgálni ilyen formában az evangélium terjedésének érdekében, és saját magunk természetesen lelki üdvösségének, lelki útjának érdekében. A mai műsorban az irgalmasság lelki cselekedeteiről beszélgetünk, beszélgető társaimmal. 7 van belőlük, mint a testi cselekedetekből is. Az első a bűnösöket meginteni, a második a tudatlanokat tanítani, a harmadik a kételkedőknek jó tanácsot adni, a negyedik a szomorúakat vigasztalni, az ötödik a bántalmakat békével tűrni, a hatodik az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, a hetedik az élőkért és holtakért imádkozni. Nézzük az elejétől, mondjuk az első 2-vel kezdhetnénk akkor, a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani. Mi az az első gondolat, ami elindítja bennetek ezt a cselekvési vágyat, mikor halljátok ezt a tanítást?
Nekem erről, hogy a bűnösöket meginteni, az jut eszembe, hogy hát az életemben legalábbis szerintem egy ilyen dologgal találkoztam, de azzal többször, amiről már korábban is szó volt, hogy a káromkodás. Ugye ezzel sajnos elég sokat találkozunk nap, mint nap, munkahelyen is, és hát ugye ezt jobb esetben nem nagyon tudja egy hívő ember tolerálni, amikor káromkodik mellette valaki, és hát néha össze kell szedni a bátorságot, és akkor szólni kell, hogy ez így nem jó, és akkor ezen lehet-e változtatni, mert kéne. Szerintem ez a minimum, amit meg lehetne és meg kéne csinálni. Nekem se sikerül mindig. Egyszer-kétszer már sikerült, és akkor mindig volt is foganatja. De szerintem erre törekedni kéne, hogy ezt tapintatosan, de mindig meg kéne tenni.
Ez egy érdekes dolog, ugye pontosan ma mentem reggel valahova autóval, és egy rádió műsort hallgattam, nem a Szent István rádióban, egy másik rádión, és pont a káromkodásról volt szó. Először úgy megdöbbentem, hogy hát beszélnek a káromkodásról a rádióban, aztán rájöttem, hogy hát nem egészen vallásos értelemben, hiszen ugye a káromkodás pozitív és negatív oldalát próbálták felmérni, és a műsorvezető számolt be arról, hogy neveli a gyermekét, hogy mikor illik és mikor nem illik káromkodni. Aztán hamar levettem azt a műsorból, hogy igazából nem is tudják az emberek többsége, hogy mi az a káromkodás, ugye? Káromkodás mindig az, amikor az Isten nevét, ugye régen így is tanították, hogy Isten nevét hiába veszi valaki a szájára, így volt a régi katekizmusban, és ezt jelenti a káromkodás. Aztán emellett van ugye a dühöngő, csúnya beszéd például, ami lehet egyfajta feszültség levezetés valakinek, hogy fölhúzza magát, és akkor elkezd csúnyán beszélni. Hát ugye ez mindaddig nem káromkodás, amíg nem keveri bele az Isten nevét, onnantól kezdve mondjuk káromkodásnak. És van a tiszteletlen beszéd, ami végül is nem a legcsúnyább, nem annyira csúnya, de valakit, valamilyen értéket, vagy valakit személyiségében, vagy emberségében megsért ezzel. Tehát ez a 3 kategória jelenik meg általában, és nagyon sokan a káromkodást összekeverik a csúnya beszéddel, vagy az obszcén beszéddel, erkölcstelen beszéddel, és mindent egy kalap alá vesznek. Ezt tudnunk kell, hogy a káromkodás csak az, amiben az Isten neve benne van. Ez nagyon fontos. Ugye hát, amiről Marci említést tett, a akár munkahelyi vagy közösségi csúnya beszéd káromkodás, ugye talán ez egy érdekes jelenség, manapság ez már fel sem tűnik az emberek javarészének, hogy ő csúnyán beszél. Tehát a gyerekével, az unokájával, vagy a gyereke előtt, unokája előtt teljesen természetesen a mama, a papa vagy a nagymama, a nagypapa kimondja a csúnya szavakat, káromkodik is akár adott esetben. Ugye a gyerekek egy ideig ezt nem tudják hova tenni, aztán szépen rászoknak, és ugyanúgy fognak ők is beszélni. Tehát sajnos ez egy társadalmi betegség lett, a csúnya beszéd, és olyannyira, hogy most már ez fel sem tűnik, tehát lassan ez a normális. Na de hát nyilván csak azt tudja a másikat meginteni, és majd tovább is lépünk a másodikra, akit magát is zavar, ugye ez a csúnya beszéd, tehát amit Marci is kiemelt. Tehát ha engem nem zavar, akkor nem fogok rászólni a másikra, hogy légy szíves, ne beszélj csúnyán, mert nekem is természetes. Vagy pedig azt mondom, hogy hát inkább nem szólok, az ő élete, az ő baja, de viszont az, hogyha már a közösségét vagy a környezetét fertőzi ezzel, akkor az már nem csak az ő baja. Tehát ezt is látnunk kell, hogyha egy bűnt elkövet valaki, hogyha csak az a saját személyes életét érinti, akkor valóban neki több joga van azon változtatni, vagy azt megtartani, azt a szokását, vagy stílusát, amit képvisel, de onnantól kezdve, hogy én is hallom, onnantól kezdve, hogy a másikat is érinti, onnantól kezdve, hogy egy közösséget, egy közeget fertőz vele, onnantól kezdve nem csak a saját bűne az embernek, hanem azzal fertőzi a körülötte lévő, tehát joga van bárkinek ugye szólni arról, hogy ez nem helyes. Tehát az irgalmasság lelki cselekedeteihez ez is hozzátartozik. Tehát úgy szeretni a másikat, hogy megintem a rossz ellen. Ugye minden bűnnél ez a legfontosabb, hogy nem az embert ítélem el, hanem azt, amit csinál, azt, amit mond. Nagyon fontos tehát, hogy legyen bátorságunk figyelmezteti a másikat a bűnre, úgyhogy abból ne legyen harag, feszültség, hanem egyszerűen csak az igazság megőrzése miatt, az isteni igazság és tisztelet megőrzése miatt, ez lelki kötelessége a hívő embernek. Aztán a tudatlanokat tanítani. Mit jelent ez, hogy a tudatlanokat tanítani? Hát értelmezhetjük ezt úgy, hogy az irgalmasság cselekedete az, hogyha valaki ezt a feladatot, ezt a karizmát kapta, hogy tanítson, akkor ezt végezze tisztelettel. Ugye hát van közöttünk olyan, aki ezt a feladatot kapta és gyakorolja. Nyilván biztos, hogy tudnánk itt most hosszú órákon keresztül beszélgetni ennek a szépségéről, illetve nehézségéről, az örömeiről és a kihívásairól, de mindezeken felül kerekedik az, hogy ez egy hivatás, amire az Isten meghívott, hogy valaki valamit átadjon a másik embernek. Ez a tanítani. De az, hogy a tudatlanokat tanítani, nyilván elsősorban vallásos értelmét kell néznünk, ugye az Isten igazságaira. Az, aki már ebből részt kapott, köteles továbbadni belőle. És itt egy nagyon egyszerű példát kell első lépésben talán vennünk, ugye ezt mindig el szoktam mondani a jegyeseknek, ugye a férj a feleséget, a feleség a férjet. Mikor, hol, melyik családba kikapott többet, ki tud többet a hitből, az imádságról. Ez az elsődleges feladat, hogy tanítani a másikat abból, amiből nekem több van, arról, amiről nekem több a tudásom, mélyebb a tudásom. Itt van ez a második pont, és akkor újra így rátok nézek, hogy mi az, amit ezzel kapcsolatban meg tudnátok osztani velünk, hogy akár ti otthon hogyan élitek meg ezt a cselekedetet, hogy egymást tanítani, nevelni és segíteni.
Én mostanában csinálok egy ilyen böjtöt, egy szerdai és pénteki böjtöt, ilyen próbálom a kenyérvízböjtöt tartani, de nem mindig sikerül, és ezt a munkahelyen is csinálom, és akkor néha megkérdezik, hogy miért csinálom, és akkor rájöttem, hogy ott azért illene egy pár szót mondani erről, hogy mi is a háttere, és hogy is kéne, még ha ők egyáltalán nem is vannak otthon ezekben a témákban, szerintem jó az, hogyha egy kicsit bőlére eresztjük ezeket a dolgokat, nem csak azt mondjuk, hát mert jól esik, hanem úgy nagyjából elmagyarázzuk, hogy mi is van-e mögött, hogy egy minimális dolgot szerintem tanuljanak el erről a témáról, illetve néha barátainkat sikerül elvinni Szent Misére templomba, olyankor néha, amikor így néznek egy-két alkalommal, hogy most mi is történik, akkor így odasúgom nekik, hogy most ez is ez történik. Szerintem ez is egy ilyen minimum dolog, amit így meg lehetne csinálni. Illetve amikor otthon imádkozok, akkor a feleségemnek néha így elmondom, hogy most akkor miért imádkoztam, és hogy hát egy pár szóban legalább. Én szerintem ez kimeríti ezt a második pontot, hogy tudatlanokat tanítani.
Én nem tudom, tehát otthon például, amikor ilyen lelki olvasmányokat, lelki könyveket olvasok, akkor azt el szoktam mondani, tehát úgy a lényeget kiszedem, és akkor a páromnak, a férjemnek elmondom, hogy na, mit olvastam, akkor figyelj, és akkor próbálom rá irányítani az ő figyelmét is. Idézőjelbetéve mondhatom, hogy ilyen könyvajánlókat. Ő is azért gazdagodjon.
Igen, tehát azt kell látnunk, ugye, hogy ez egy kicsit furcsa megfogalmazás, hogy tudatlanokat tanítani. Itt most nem a IQ szintre akar utalni itt az irgalmasság lelki cselekedete, meg hogy ki milyen szinten van, meg kinek mennyi a tudása, meg hány diplomája van, meg mennyire értelmes, okos, hanem itt arra akar ez utalni, hogyha felfedezem, hogy a másik képes, fogékony és nyitott valamire, amiből nekem több adatot valamilyen formában, mert olyan családba születtem, mert olyan iskolába jártam, hogy ezt tanulhattam, hittant akár, vagy bármit, ő pedig lehet, hogy ebből kimaradt, akkor szívesen megosztom, hogy itt nagyon fontos az, hogy szívesen, önként, örömmel megosztani a tudásomat, nem lenézően vagy kioktatóan, hanem tényleg örömmel, mert érzem azt, hogy nekem valamiből többet adott az Isten, több lehetőséget adott, neki pedig engem adott meg lehetőségként, hogy megosszam vele azt a tudást, ami engem segít a jó Isten felé vezető úton. Tehát itt erről szól ugye ez a második pont.
Bocsánat, csak én ezzel a lelki cselekedettel kapcsolatban most így gondolkoztam, ugye a tanítás terén, szó szerint véve a tanítás terén, hogy most az jutott eszembe, hogy mivel nekem elég nehéz gyerekanyagom van, hogy sokszor már türelmem nincs, tehát amikor úgy érzem, hogy fogytán vagyok, hogy elmondom 10-szer, és még mindig nem, tehát még az is problémát jelent, hogy az 72. oldalt megtaláljuk, tehát hogy 7-es, 2-es, 1-es, vagy 3. osztály, hogy úgy eszembe jutott, hogy na, akkor most itt nyugodjál le, mert hogy Jézus is a tanítványoknak türelemmel elmondott mindent, tehát hogy nehogy már én kapjam fel itt a vizet, hogy most 26-szor kell elmondani, hogy hol van melyik feladat és mit csináljunk. Tehát igen. Nem tudom, hogy esetleg ezt is erre rá lehet-e.
Rá, biztos, hogy rá lehet. Itt gyakorlatilag az ember saját maga felé gyakorolja az irgalmasság cselekedetét, mert észreveszem azt, hogy nekem valamiből hiányosságom van, és az Úr Jézus, aki itt a földön élt, és ezt hozta, és ez benne megvolt, én ezt tőle tanulhatom meg. Tehát ebben az esetben az irgalmasság lelki cselekedetét saját magammal gyakorlom, tanítom saját magamat, mert amikor az ember figyelmezteti saját magát, akkor tanítja is magát, mert lehet, hogy valaki simán elveszíti a fejét, de ha jön a Szentlélektől egy ilyen sugallat, és akkor magamat tanítom, hogy most álljunk meg, most Jézus mit tenne? Biztos, hogy nem ezt tenné, biztos, hogy nem ordítana, biztos, hogy nem esne kétségbe, és magamat figyelmeztetem, ez a saját magunknak a javítása, vagy ez a korrekció, ez a saját magunk felé irányuló, amikor tanítom egy kicsit saját magamat, vagy tanít bennünket a Szentlélek ugye az értelmünk által, ugye az értelem lelke például, és így szólal meg, hogy tanít saját magamon keresztül tanít. Ez egy érdekes megnyilvánulás a jó Istennek természetesen, de ez is nagyon fontos. A kételkedőknek jó tanácsot adni. Na hát kételkedőből ugye aztán van bőven a világban, tehát azt hiszem, hogy mindnyájan találkozunk kételkedőkkel, akár a saját családunkban is, ami nem hitetlenséget jelent elsősorban, hanem az, hogy valaki eljut egy szintre, aztán csalódhat akár valamiben, vagy egy kicsit úgy átélheti azt a lelki szárazságot, aztán azt mondja, hogy hát én ebben és ebben kételkedem, ez lehet, hogy nem is úgy van, lehet, hogy most érzelmileg ezt nem így élem át, és hogy ilyen esetekben viszont a stabil félnek, aki éppen ugye nincs ebben az állapotban, valamilyen tanácsot kell adni. És ugye ez is lelki kötelességünk, hogy ne hagyjuk rá a másikra a baját, tehát ne hagyjuk rá a lelki szenvedését, hanem adjunk választ. Ugye és nagyon fontos az, hogy amikor az embernek kételjei vannak, megmerje ezeket fogalmazni. És ehhez nem vagyunk hozzászokva nagyon sok családban, vagy kapcsolatban, vagy gyerekek között, vagy feladatkörben, munkahelyen. Nem szokás az, hogy kérdezek. Tehát, hogy ez is egy fontos, hogy ha látok ilyet a környezetemben, vagy akár saját magamban ilyen kételyeket, akkor ne féljek, ne ijedjek meg ezektől. Merjek kérdezni, merjek keresni válaszokat. Evel kapcsolatban esetleg tapasztalat vagy élmény, ami fűződik
hát akár. Én nekem ez. Nem konkrét így, hogy kérdés formájában hangzott el, hanem ez pont tegnap történt. Mindegy, egyik ismerős így kiposztolt, hogy az apukája hogy meghalt, és hogy hiányzik, és hogy ő hogy már nem láthatja többet. Tehát ez volt, hogy nem láthatja többet. És akkor én, de ez lehet, hogy inkább a vigasztalás, nem tudom, hogy na, hogy mindegy, én próbáltam oda, tehát odaírtam neki, hogy igazából mondjuk ő nem így, nem hívő ember, és akkor írtam úgy, hogy hát Isten azért az örök életet szánja nekünk, tehát, hogy ezt, hogy többet nem fogom látni, ez ebben a formában én úgy gondolom, hogy nem igaz. Na mindegy, és ott akkor úgy szót követett, és úgy zárult a beszélgetésünk, hogy hát bízik abban, hogy nekem van igazam.
Igen, hát ez a vigasztaláshoz sorolnánk mondjuk például. Tehát ugye a kételkedőknek jó tanácsot adni, de viszont ide is akár beillik, mert ő valószínű nem gondolt erre a variációra, hogy esetleg
nem, igen, és akkor amit ugye, hogy mert, hogy mondom, Jézus halála, akkor nem lenne értelme, ha nem lenne utána feltámadás, tehát akkor értelmetlenül történt volna minden. Tehát próbáltam észre, nem meggyőzni, tehát nem úgy meggyőzni erőszakosan, hanem úgy rávezetni, igen, hogy ez ezért, stb. Ebből következik, és annyira adja magát.
Igen, tehát fontos ez, hogy lehet, hogy valakinél pont éppen kettős szükséglet van. Szükség van megerősítésre a kételyében, meg szükség van a végasztalásra. Tehát ez úgy talán egyben is működik. Ez a kettő azért is egymás mellé vettem én is őket. Tehát ugye a végasztalás és a kételyben való megerősítés.
Nekem nem konkrétan úgy volt, hogy valaki kérdezett tőlem valamit, hanem szerintem fordított helyzet volt, hogy... Amikor édesanyám halálos beteg volt, és tudtuk, hogy nem lesz gyógyulás, és ezt nagyjából a környezetünk, barátaink is így tudták, akkor egyszer-kétszer megkérdezik, hogy hogyan lehet ezt bírni, és hát akkor mondtam, hogy én hiszem azt, hogy lesz feltámadás, és hogy ennek az egész szenvedésnek is van értelme, bár mi ezt így nem nagyon foghatjuk fel itt a Földön, de biztos, hogy oka van, és anélkül, a hit nélkül, hogy ennek nem lesz értelme, és hogy nincs feltámadás, én ezt biztos, hogy nem bírnám. Én akkor azt így elmondtam, most viszont szegények ők vannak ebbe a cipőben, ez a család, aki ezt többek között ezt kérdezte, és lehet, hogy most erre visszagondolnak, és akkor lehet, hogy ez egy jó tanács volt, hogy akkor ők is így higgyenek ebben, vagy ez is egy kicsit a vigasztaláshoz tartozik inkább. Én szerintem ezt ott lehet, hogy akkor ők elraktározták, és most ezt elő lehet venni, ezt a témát.
Igen, talán sokszor nem is gondolunk bele abba, hogy egy-egy mondatunk, vagy egy-egy gondolatunk, vagy egy-egy vigasztaló szavunk, vagy jelenlétünk, ugye később akár hónapok, vagy évek múlva is előjárt, hogy emlékszem, amikor te álltál mellém, és most én állok melléd, vagy fordítva. Ezek azért is a hétköznapi életünk cselekedetei, mert hogy ezzel örömet tudok szerezni, azon kívül, hogy teljesítem a kötelességemet, ami a hitemmel jár, ezzel örömet szerzek a másiknak, adok mellé egy biztos pontot, magamat kínálom, hogy itt vagyok, és hogyha bármi segítségre van szükséged, akkor kereshetsz, és nem tudom, hogy én mikor kerülök ugyanabba a cipőbe, ugye, tehát amit szeretnél, hogy veled tegyenek, te is tedd meg másokkal, ugye ez is összefoglalja ezeket a cselekedeteket.
Sokszor még nem is biztos, hogy kell mondanunk bármit, hanem ahogy te mondtad, Balázs, hogy csak ott legyünk mellette. Tehát nekem volt olyan barátnőm, aki mondta, hogy ne is mondjál semmit, csak gyere el, csak hogy legyél ott, és hogy már az is sokat jelentett.
Aztán a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni. Na hát ezek a nehezebb pontok.
Szerintem nagy szükség van, hogy a fele baráti szeretet meglegyen. Mert szeretet nélkül ez szerintem teljesíthetetlen lenne. hogy békével tűrjük azt, hogy bántanak, vagy aki bánt, hogy annak megbocsássak, vagy hogy imáimba tudjam őt hordozni. Tehát ez nagyon nehéz, és ehhez kell végképp szerintem ez a szeretet, hogy ez a Jézusi lelkület bennünk legyen.
Igen, sokszor ez is nagyon fontos, amire talán most is fel kell hívni a figyelmet, hogy olykor, mikor valaki nekünk áll, és akkor elkezd bennünket szidni, vagy amit csinálunk, vagy minősíteni, vagy negatív fénybe beállítani, nagyon sokszor ez egy üzenet, egy segélykérő üzenet, mondhatjuk így is. Lehet, hogy nem is velem van a baja, lehet, hogy nem is így akarta ezt megfogalmazni, csak van benne valamilyen fájdalom, valamilyen feszültség, és ez az én irányomba jött ki. Éppen ezért ugye nagyon sokszor rossz az a reakció, hogy én is felkapom a vizet, és akkor majd visszaordítok, és visszaválaszolok, és megbosszulom. Pontosan itt arra nyugalomra int Jézus, amit tőle is látunk, amikor a farizeusok, vagy az írástudók, vagy bárki, akik bántani akarják, vagy cukkolni akarják, ugye megkörnyékezik, hogy teljes nyugodtsággal válaszol. És nem a vita, nem az érzelem, nem a gőg az első, hanem az üdvösség. Tehát Jézusnál mindig az, hogy mindegy, hogy kivel beszél, ez az ember tapasztalja meg a Jóisten jelenlétét, és eljusson az üdvösségre. Tehát nagyon sokszor talán ebben a pontban az a feladatunk, hogy visszakérdezzünk, hogy te most miért vagy ideges, miért szítsz engem, miért pletykálkodsz rólam, milyen fájdalmad van, milyen problémád van igazából, mi van a dolog mélyén, mert amíg ezt nem tudjuk meg, addig csak a felszínt látjuk. Általában ugye a hamis kutyák is, akik ugatnak, meg hangoskodnak, általában azok a legaranyosabbak után, amikor az ember oda megy és megsimogatja a fejüket. Aztán ugye hát az emberekkel is egy kicsit így van, hogy a leghangosabb, meg a legrikácsolóbb, néha a legbetegebb lelkületű, vagy a legjobban segítségre szoruló ember, és nagyon sokszor mondják sokan, hogy a legveszedelmes ellenségükből lett később a legjobb barátja, mert egyszerűen csak annyira volt szükség, hogy megkérdezze, hogy mi a problémája, vagy miért csinálja azt, amit csinál. Aztán ugye az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, hát ez szorosan kapcsolódik ide, hogy nem a saját magam javát nézem. Azt mondjuk, azt szoktuk mondani egészen helytelenül, hogy Isten feltétel nélkül szeret bennünket. Ez egy helytelen mondat, nagyon sokszor szoktam ezt mondani. Egy ilyen reklámmondat mondjuk a hitben ez, hogy Isten feltétel nélkül szeret téged, mégis a feltétel benne van a mi atyánkban, amit Jézus megtanít, hogy úgy bocsáss meg nekünk, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez a feltétel, ez nem feltétel nélküli szeretet, mert mi magunk kérjük azt, hogy nekünk se bocsásson meg az Isten, hogyha mi nem tudunk megbocsátani. Tehát az ellenünk vétkezőknek való megbocsátás, ez a saját bűnbánatunknak a kulcsa. A saját megtisztulásunknak a kulcsa. Ha én nem tudok megbocsátani, azt imádkozom, hogy az Isten se bocsásson meg nekem.
Igen, de hogyha én például nem tudok megbocsátani, azzal úgymond magamnak is ártok. Olyan értelemben, hogy saját lelkemet is mérgezem azzal, hogy ez a harag ott van. Attól nem lesz jobb, hogy én őrzöm a haragot. Nagyon nehéz tényleg megbocsátani, de ha sikerül, akkor igazából egy ilyen szabadságérzés is a hatalmába kerítheti az embert, hogy de jó, miért hurcoltam én magammal eddig akkor ezt a mérget, vagy ezt a dühöt a másik irányába.
Igen, hát és ezt is meg kell vizsgálni, hogy miket hurcolunk magunkra, ugye, mert vannak, akik éveken keresztül egy semmiségért tudnak haragudni. Nyilván azt is tudjuk, hogy a Szent Jónásban is, hogyha valaki haragot tart, azt nem is lehet feloldozni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindaddig, amíg valaki nem bocsát meg, és az is fontos, amiről már egyszer beszéltünk, hogy a megbocsátásnak két része van. Van ugye az érzelmi megbocsátás és az akarati megbocsátás, ami a kettő között, ami a különbség, ugye, hogy az érzelmi megbocsátás az egy hosszas folyamat. Tehát ez egy seb, aminek be kell gyógyulni, és az nem megy egyik napról a másikra, az ujjamat is elvágom, ugye bekötözöm, de az a seb, az még hetekig ott van az ujjamon, nem gyógyul meg rögtön, de bekötöztem, nem vérzik. Ez az akarati megbocsátás, amikor kimondom, hogy Jézus Krisztus nevében megbocsátok neked, érzelmileg még nem tudok, de meg akarok bocsátani, nem akarom hordozni haragot, ne ez a seb tapasz, amit ráteszek az ujjamra, ami elállítja a vérzést. A gyógyulás folyamata hosszú. És ez az első lépés mindig, hogy kimondom, hogy meg akarok bocsátani. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ez is kötelességünk, tehát ez nem választható opció, hanem ugye a keresztény embernek kötelessége. Aztán az élőkért és holtakért való imádság, hát erről már az előbb tettünk egy rövid gondolatot, ugye, imádkozni élőkért és holtakért, hinni abban, hogy van mennyország. Tehát csak akkor tudunk imádkozni a holtakért, hogyha hiszünk abban, hogy van mennyország. Ugye, amit Marci is mondott, hogy milyen megerősítő ugye ezt megtapasztalni, imádkozni. Ugye már többször is beszéltünk erről. Tehát ez csak akkor működik, hogyha én magam is hiszek abban, hogy van mennyország. Hogy létezik az Isten országa, ahol az elhunyt szeretteim már boldogan élhetnek, megvan a lehetőségük rá. De ugyanakkor azt is tudom, hogy van pokol, van tisztítóhely, és lehet, hogy valamelyik családtagomnak pontosan arra van szüksége, hogy a szentmisét mutassunk be érte, hogy imádkozzunk érte, és az én imáim segítik őt át a tisztulás folyamatán. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, de ez csak akkor fog működni, hogyha hiszek benne. Tehát ez a kulcs, ugye mindennél ez a kulcs, hogyha hiszek abban, hogy, akkor sokkal jobban működik, és ez a mi életünknek a kulcsa. Hát végig szaladtunk az irgalmaság lelki cselekedetein, és el is telt a műsoridőnk. Műsorunknak a végéhez érkeztünk, lezárjuk ezt a témát, és a jövő héttől pedig folytatjuk a szentségekkel, a hét szentségnek az értelmezésével, és azokról a szentségekről fogunk beszélni, amelyek mindannyiunk életét, hitéletét is, és egyéni életét is egészen mélyen érinthetik, érintik. Addig is további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diós Győri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Műsorunk a 2021. június 3-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!